Agyvihar. Elmondjuk a véleményünket.
Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogy azt az első blogban említettük, egy technológiai innovációról lesz szó, mégpedig a fényes ritkei East-West Gate-ről, ami egy vasúti átrakodó terminál és egy intermodális terminál egyben. Hatalmas területen terül el, egy teljesen új beruházásról van szó, ami egy zöldmezős beruházás és alapvetően nagyon sok energiatakarékosság és fenntarthatósági szabványt és irányelvet szem előtt tartottak, amikor megkezdődött a tervezés és a kivitelezés. És hát van egy pár érdekes vonatkozás ennek a történetnek. Az egyik az, hogy ez az egész dolog, ez majdnem, hogy 2 éven belül megvalósult, tehát az első kapavágástól az átadásig ennyi időre volt szükség, miközben egy olyan hosszú vasúti átrakodóról van szó, ahova 800 méter hosszú vonatok is be tudnak állni. Sőt, ugye alapvetően az a sín pár, aminek a tetején mozognak a daruk, és az átrakodást végzik, az 2 kilométer hosszúságú, hogy egyszerre több szerelvényt is ki tudjanak szolgálni. Ez önmagában egy hatalmas, méretű átrakodót jelent. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy ugye óriási kapacitása is van ennek az átrakodónak, tehát az Ukrajna felől érkező vasút ezen a ponton tud Magyarországra beérkezni, és itt ugye hát át kell tenni a másik típusú nyomtávra, mert hogy talán ez valamennyire köztudott, a volt szovjet tagállamok területén a vasúti nyomtáv az szélesebb, mint az Európai Unió többi országában. Nem nagy az eltérés, de ahhoz pont elég nagy, hogy ne lehessen a vonatokat simán átküldeni egyik helyről a másikra. Na most, ehhez aztán átrakodókra van szükség, és hát természetesen nem a fényes ritkei az egyetlen, ahol át lehet rakodni az árut az egyik nyomtávról a másik nyomtávra, hanem van például Lengyelországban is hatalmas átrakodó a belorusz határon, de hát nyilvánvalóan annak most van egy kis geopolitikai problémássága, nem mintha a fényes ritkeinek ne lenne, hiszen amiben Ukrajna érintett, ott azért vannak problémák jelen pillanatban, de alapvetően arra készült, vagy az volt a terv, hogy ez gyakorlatilag biztosít egy olyan vasúti útvonalat Kínától az Európai Unióig, ami átmegy Kazaksztánon, érinti Ukrajnát, és aztán fényes ritkén bejön Magyarországra, és utána a magyarországi vasúthálózaton tovább megy Európába. Na most a fényes ritkei terminál jelenlegi kapacitása az nagyobb, mint amit egyébként a mögötte levő magyar vasúti hálózat ki tud szolgálni, tehát több áru tudnak átrakodni, mint amit onnan el lehetne szállítani az Európai Unió felé. Szóval abszolút ilyen jövőbiztosan van építve, és még egyáltalán nincs kihasználva az összes rendelkezés álló hely, tehát benne van még a bővítés lehetősége, de mindenképpen egy érdekes megoldás. Már csak azért is, és itt a Szenzorban nyilván azért foglalkozunk vele, mert ez technológiai szempontból is egy abszolút különleges helyszín, ugyanis itt egy sziketüzemű 5G hálózat vezérel mindent. Na most ez ugye azt jelenti, hogy nem optikai kábelt használnak, nem wifi-t használnak, nem milliméterwave-es hálózatot használnak, hanem fogták azt az 5G-t, ami egyébként számos helyen elérhető az országban és publikus, és azt a technológiát azt megmutatták, vagy implementálták fényes ritkére, és megmutatják, hogy mennyi mindenre jó az 5G a gyakorlatban. Nem csak beszélünk róla, most már van gyakorlati példa is. Na most ez az egész dolog abból indult ki, hogy a terminálnak a megálmodói, azok úgy gondolták, hogy nem szeretnének olyan darukat építeni, amin a darukezelőnek kell dolgoznia, hanem minden távvezérléssel kéne működjön, az összes darut egy központi kontroll egységből irányítják, ahol 6 monitoron keresztül ülnek a monitor mögött ülnek a darukezelők, és 2 joystickkal plusz egy ilyen speciális hardverrel együtt irányítják az összes darut. Most ahhoz, hogy ez működhessen, ahhoz számos műszaki problémát át kell hidalni. Ugye, miután itt precíziós megoldásról van szó, és nem lehet mellé rakni egy konténert egy vagonra, ezért aztán nagyon fontos volt, hogy alacsony legyen a válaszidő. Ez ugye azt jelenti, hogy mennyi idő alatt megy el a parancs a daruhoz, és onnan mennyi idő alatt jön vissza a kép, hogy éppen mit csinál a joystickkal az operátor egy távoli szobában. Ezt az elvárást 30 millisekundumban húzták meg a kivitelezéskor, a végeredmény az 20 millisekundum lett, tehát jobban sikerült, ami gyakorlatilag azonnali, tehát hogy ez egy annyira pici késleltetés, amit nem is lehet érzékelni, illetve ami szintén fontos volt, hogy ugye miután nem ül ott a darunál a darukezelő, ezért a daruk tele vannak aggatva kamerákkal, méghozzá jó felbontású kamerákkal, és az összes kameraképet azt látniuk kell egyszerre, hogy pontosan tudják, hogy éppen mi zajlik tőlük 50-60-80-100 méterre, vagy 2 kilométerre, és biztos, hogy biztonsággal tudják kezelni a darukat. Na most ez azt jelenti, hogy van nekik sinenguruló daruljukból 3 darab, azokon van 20 kamera, és van nekik egy gumikerekeken guruló daruljuk, amiből egy van, és azon 26 kamera van, plusz még ugye nyilván az egész területen van rengeteg egyéb kamera, amik ugye a további belépési és kilépési pontokat figyelik, meg a biztonsági rendszert is ellátják, tehát összesen vagy 300 kameraképről beszélünk, és ennek a sok-sok kamerának mind egyszerre kell látni a képét a biztonsági központban, a vasúti logisztikai központban és a daruvezérlési központban, ami azt jelenti, hogy nagyon a sávszélességet kell biztosítani. Az eredeti elképzelés az volt, hogy 150 megabites feltöltési sebességre kell képes legyen a hálózat, de aztán kiderült, hogy ez a sok kamera, ez egy picit talán hardveresen régebbi, mint ami szükségszerű lett volna, vagy ami üdvös lett volna, és ezért aztán az a kódolás, amivel ugye a videójelet tömörítik, hogy kisebb méretbe át lehessen küldeni a megfelelő helyre, ez a kódolás egy generációval régebbi, úgynevezett H264-es kódolás. Ha H265-ben használnák a kamerákat, akkor a kamera lassulna le azért, mert a bennük levő hardware a H265-os kódolást azt lassabban tudja megoldani, tehát hiába tudja papíron a H265-öt az összes kamera, mégis muszáj a H264-et használni, mert csak azt tudják hatékonyan megoldani. Az viszont egy nagyobb file méretet jelent, tehát több adatnak az átküldését jelenti, és hát ennek viszont az az eredménye, hogy a 150 megabites feltöltési sebesség az nem elég, és legalább 250 megabitra van szükség. Na most ezt 5G-vel megoldani nem triviális. Egyrészt azért, mert a publikus, mindenki által használt 5G hálózatok, azok aszinkron vagy aszimmetrikus hálózatok, inkább így mondanám, ahol alapvetően a letöltési sebesség van fókuszban, tehát azt mondják a szolgáltatók, hogy az ügyfeleknek arra van szükségük, hogy lefelé jöjjön a sok adat, 100, 200, 500, 1 gigabit akár, és fölfelé pedig elég ennek a töredéke, 10-15-20 megabitre is bőven elegendőek vagyunk, és azzal már mindenki boldogan tud internetezni, de itt ugye más a helyzet, tehát egy más típusú 5G hálózatot kell csinálni, illetve az 5G hálózat típusa az nem kifejezetten más, de át kellett paraméterezni, hogy ne a letöltési sebesség legyen a fókuszban, hanem a feltöltési sebesség, illetve hát kiderült, hogy ezt ahhoz, hogy ezt elérjék, ahhoz nem elég egy frekvenciát használni. Ezért aztán itt ilyen carrier aggregation technológiát használnak, ami azt jelenti, hogy rögtön két frekvencián megy az 5G az egész területen belül, minden antenna, ami telepítve van, az rögtön dupla, ami azt jelenti, hogy van egy sima hagyományos antenna, és vannak MIMO antennák is, amik irányítottak, és a két frekvencián egyszerre mennek az adatok, és ezt összefogja a rendszer, és mind a két frekvencia sávszélességét egyszerre tudja kezelni, és ezzel lehet elérni a 250 megabites sebességet, de ezt viszont csak úgynevezett standalone 5G-vel megoldani. A standalone 5G viszont nem tudja minden cég telepíteni, már csak azért is, mert először a Huawei-nek volt ilyen technológiája, tehát alapvetően Huawei végezte a projektnek a műszaki részét. Ugye léteznek non-standalone 5G hálózatok is, de ott az a feltétel, hogy legyen mellettük egy 4G hálózat is, amire támaszkodik az 5G, a standalone 5G-nél viszont nincs más hálózat, a szükség az elmötyörgészik egymagában, és a Huawei egy ilyen megoldást telepített, két frekvencián standalone 5G. Na most még ez sem volt elég ahhoz, hogy minden zökkenőmentesen menjen, mert bár elérték a megfelelő válaszidőt, és elérték az elvárt feltöltési és letöltési sebességeket, de van egy speciális mérőszám, ami ebben az esetben, ebben a darukezelős vonalon nagyon-nagyon fontos, ezt jitternek nevezzük. A jitter gyakorlatilag azt határozza meg, hogy mi az eltérés a legkisebb válaszidő és a legnagyobb válaszidő között, tehát hogyha valami hiba van a rendszerben, és késnek az adatok, akkor maximum mennyit késnek az átlagos, normál válaszidőhöz képest. És ez ugye nem történik sokszor, tehát egy átlagos hálózatban is ritkán, de előfordul, hogy van egy megakadás, van egy félreküldött csomag, van valami hiba az átvitel során, ami miatt újra kell az adott csomagot küldeni egyik pontból a másikba, és ugye itt nem a csomag, nem a konténer, hanem az adott csomag, és ez ugye nagyon lassítja a folyamatot. De most, hogy ez pont akkor történik egy ilyen megakadás, amikor éppen a darukezelő lerak centiméter vagy milliméterre pontosan egy konténert egy vasúti vagonra, akkor az egy drága baki is lehet akár, mert ha egy kicsit arrébb rakja és az a következő kanyarban leesik róla, akkor sokba kerül mindenkinek, és hát nyilván nem is veszélytelen. Tehát nagyon fontos volt, hogy ezt a jitter dolgot megoldják, és tudják azt szavatolni, hogy még akkor se legyen óriási a válaszidő, hogyha valamilyen csomagvesztés történik az adatátvitás során. És ezt úgy oldották meg a Huawei-nél, hogy minden adatcsomag, ami A-ból B-be megy ezen a hálózaton, az alapvetően két úton megy. Tehát elkészül az adatcsomag, valamelyik eszköz generál egy adatcsomagot, hiszen úgy át akar küldeni egy videót, vagy egy parancsot, vagy bármit, ami adatmozgásra jár. Elkészül az adatcsomag, és mindenből kettő készül, illetve egy készül, de azt az egyet, azt két irányba elküldik, két útvonalon ér el a célponthoz, kétféle hálózati átjátszókon és berendezéseken keresztül halad, mire elvileg megérkezik ugyanoda. Ha mind a kettő megérkezik, akkor nagyon boldogok voltak, és azt mondták, hogy jó, az egyiket felhasználjuk, a másikra nincs szükségünk, azt kidobták. De ha csak az egyik érkezett volna meg, akkor nem kellett az egész folyamatot újra lejátszani, nem kellett volna visszaszólni az adónak, hogy mégse érkezett meg a csomag, légy, csináld meg újra, az nem állt volna neki újra legenerálni a csomagot, és nem állt volna neki újra elküldeni, hanem ha csak az egyik érkezett meg, akkor örülünk, mert megérkezett legalább az az egy, és azzal tök jól lehet dolgozni, és ezzel a megoldással ezt a jitter értéket, ezt egészen minimálisra sikerült redukálni, tehát egy nagyon nagy válaszidő biztonsággal működő hálózatot hoztak létre, ami az eseteknek a 99,99%-ában teljes folyamatossággal tud működni, és szinte késletetés nélkül mennek az adatok ide-oda. A darukkezelők, meg ugye az egész staff, tehát akik ott dolgoznak ezen a fényes litkei terminálon, ezeket alapvetően roppant fiatal emberek alkotják, az átlag életkorra a munkavállalóknak körülbelül 30 év, és ami ennél talán fontosabb, hogy hát ugye ez a régió relatív szerényebb gazdasági körülmények közé tartozik Magyarországon is, hiszen ugye ez az északkeleti országrészhez tartozik ez a terület, és minden munkavállaló, aki jelenleg az East West Gate-en dolgozik, az környékbeli, tehát valahonnan a közelből jár be, és végzél a darukkezelői, vagy a logisztikai, vagy az egyéb feladatokat, megkapták a megfelelő mennyiségű képzést, csak a darukkezelőknek 6 hónapos képzésük volt, és mielőtt élesbe elkezdhették használni a darukat, előtte is 1500 konténert le kellett rakudniuk szimulált környezetben hiba nélkül, és csak utána kezdhettek el játszani kvázi azokkal a hatalmas darukkal, amik a terminál területén működnek. És van egy nagyon különleges daru ezen a terminálon, ez pedig a gumikerekes daru, ugye ezeket a Künz gyártotta, ugye ők egy osztrák vállalat, és nagyon régóta daruk építésével foglalkoznak, de amikor megkapták a specifikációt, hogy egy olyan darut kéne készíteni, amiben nincs darukkezelői állás, nincs rajta optikai kábel, és nincs semmilyen szempontból hozzákötve semmivel a földhöz, hiszen kerekeken gurul, gumikerekeken, ráadásul 5G-vel kéne megoldani a kommunikációt, akkor azért a Künznél is erősen vakarták a fejüket, hogy ezt hogy tudják megoldani, és azért volt számos pillanat, amikor azt mondták, hogy nem tudják, de mégis sikerült, és most már a Künznél is egyfajta ilyen referenciadarú lett az a gumikerekű darú, ami fényesítként dolgozik, mert hogy az a lényeg, hogy a vasúti átrakodó mellett van egy hatalmas betonplac, ami kifejezetten azért épült, és ezen dolgozik a gumikerekű daru, hogy azok a konténerek, amiket nem lehet egyből tovább küldeni, mert teendő van velük, vagy le kell őket vámolni, vagy át kell nézni a tartalmukat, vagy egyszerűen nincs annyi vonat, ami el tudná vinni, azokat is valami ideig kell tárolni ezen a terminálon, és ezért aztán létrejött egy ilyen raktár részleg, ami egy nagy-nagy betonplac. De hogy ezen hogyan mozgatják a daruval ezeket a konténereket, arra csak az a megoldás létezett, hogy egy olyan darut kell alkotni, ami szabadon tud mozogni ezen a területen. Nem sineken húzzák, nem pakolják át egyik nyomtávról a másikra, hanem van neki 16 pár gumikereke, és ezeket mindenféle szögbe tudja fordítani, és úgy szaladgál ezen a területen, ahogy azt jónak látják, de ennek ugye az is az ára, hogy tényleg semmilyen fizikai összekötetésben nem lehet semmivel. Ez azt jelenti, hogy hatalmas akucsomag van benne, ami ugye az egésznapos mozgatási energiát tudja biztosítani, és ugye 5G hálózaton kommunikál, hogy ne legyenek még optikai adatkábelek sem, tehát egy szabadon álló gumikerekes darulóval szó, ami nincs kezelő, és 5G-n keresztül működik. Ez pillanatnyilag olyan szinten egyedülálló, nem csak Európában, hanem a világon is, hogy most zajlik zajlik Shanghaiban a Huawei részvételével a Shanghai Mobile World Congress, ami az ázsiai mobilos piac egyik legnagyobb eseménye. És nyilván miután az ázsiai közönségnek szól, ezért a Huawei nagyon nagy erőkkel jelen is van ezen a kiállításon, és ezt a fényes litkei terminált mutatják be, mint a legnagyobb innovációjuk, amit az utóbbi időben készítettek. Szerintem nagyon örömteli, hogy a mérnöki munka, tervezési munka és az egész projektnek a levezérlését magyar szakemberek végezték, akik a Huawei-nél dolgoznak, és olyannyira büszkék rá, hogy nemzetközi újságírói csapatot vittek oda, hogy bemutassák nekik ezt a terminált, és megmutassák és elmagyarázzák részletesen azokat a műszaki megoldásokat, amit a Huawei és a terminál tulajdonosai és beruházói együtt valósítottak meg annak érdekében, hogy ez nagy biztonsággal működjön. Ennek egyébként része egy Digital Twin modell is, ami szintén egy magyar szabadalom egyébként, aminek az a lényege, hogy már mielőtt egy kapavágás történt volna, a teljes területnek a tervrajza 3D-be digitálisan megvolt, és mindent lehetett rajta szimulálni előzetesen is, de ez a Digital Twin nem csak erre jó, hanem például azt is csinálja, hogy amikor bejön egy szerelvény a terminálra, akkor egy kamerarendszerrel lefotózzák az összes kontinent, amit hoz, és ezekből is mind-mind készül egy digitális modell, és hogyha bármi változás van a kameraképek alapján, ahhoz képest, mint ahogy beérkezett az adott konténerek szerelvényen, akkor egyből riasztani tud a rendszer, és meg tudja mutatni, hogy hol van az eltérés az általa tárolt Digital Twin modell és a valóság között, és ez nagyon hasznos akkor, amikor detektálni kell bizonyos hibákat, vagy olyan dolgokat, amikre nem is számítottak, plusz ugye nyilván van egy biztonsági jellege is, mert bármi rossz helyen van, rossz helyre áll be a daru, rossz helyen parkolnak, rossz helyen van a vonat eleje vagy a vége, az mind-mind digitálisan lehet észlelni, és azonnal lehet korrigálni. Erre is van egyébként egy külön vezérlőközpont, ahol ezeket mind-mind intézik, és az egész történet, tehát a teljes terminál területe az összes elektronikai berendezéssel, minden dalúval és minden operációval teljesen üzemképes akkor is, hogyha leszakad minden hálózatról, tehát akár az áramról, akár a kommunikációs hálózatról, ez egy sziketüzemű rendszer, ami akkor is megy, hogyha semmi más nem megy a környéken. Ilyen szempontból viszont hát roppant biztonságos, és hát nagyon komoly belső szervezkedésre lenne szüksége ahhoz, hogy bárki fel tudja törni a dolgokat, aminek relatív alacsony az esélye. Szóval ez megvalósult ez a terminál, ez működik ez a terminál, viszont mindenképpen látni kell, hogy hát talán mondhatjuk, hogy az egyik legszerencsétlenebb időszakban sikerült ezt a dolgot kivitelezni, mert először ugye a Covid miatt csapant meg az árumozgás kelet felől, aztán pedig hogy az ukrajnai konfliktus miatt csapant meg az árumozgás, de ez egy jövőben mutató és hosszútávú befektetésnek készült, ami hát arra alapszik, hogy remélhetőleg normalizálódik a helyzet egy bizonyos ponton, és akkor megint megindul a Kínából Európába menő áruforgalom. Ugye a korábbi vasútvonal, ami majdnem, hogy érintette Moszkvát és a beloruszokon keresztül érkezett Lengyelországba, az valami 3000 kilométerre hosszabb, mint az a vasútvonal, amit nemrég építettek ki, és ami Kazaksztán és Ukrajna érintésével érkezik Európába be. Tehát arra számítanak fényes litkén, hogy tényleg nagyon nagy forgalmat kell majd nekik kiszolgálniuk. Plusz, amire képes még ez a terminál, hogyha kamionnal érkezik be az áru, akkor a kamionoknak levő konténert úgy, ahogyan föl lehet tenni a vonatra, és már mehet is tovább, és a kamion meg elmegy megint egy olyan helyre begyűjteni az árut, ahol esetleg nincsen vasúti infrastruktúra, és fényes litkén át lehet rakodni. Szóval ez volt a fényes litkei Eastwestgate-nek a rövid bemutatója. Rengeteget lehetne még beszélni erről a témáról, de nyilván véges az adásidőnk. Reméljük, hogy azért sikerült átadni néhány információt arról, hogy például az 5G milyen ipari megoldásokkal lehet hasznos. Ez egy jó példa arra, hogy mire lehet használni a legújabb mobilhálózati generációs technológiát, mert ezt 5G nélkül lehet, hogy nem lehetett volna ilyen flottul megoldani. Köszönjük szépen a figyelmet, ennyi fér bele a mai szenzorba. Természetesen a jövő héten egy hét múlva ugyanebben az időpontban szintén jelentkezünk. Addig is minden jót kívánok, a viszonthallás!